Én is szeretettel köszöntelek benneteket testvérek, és titeket külön gyermekek, mert először szeretnék hozzátok szólni, és szeretném, hogyha figyelnétek, és megpróbálok kérdezni titeket, hát ha tudtak válaszolni. Az első kérdésem nem lesz nehéz, gyerekek, az első kérdésem, hogy kinek van közületek biciklije, vagy rollerje, vagy motorja, amivel lehet menni. Vagy vala. Neked van, nagyon jó, már. Roller is, meg bici. Aha, és azzal is szoktál menni? Értem, már azzal is tudsz menni. Nagyon örülök neki, ügyes vagy. A következő kérdésem az, hogy van-e köztetek olyan, aki mer gyorsan menni a bicikliével, rollerjével, vagy igen, te? Gyorsan, aha. Te is? Aha. Értem. Hát képzeljétek el, hogy nekem is van biciklim, azzal is szoktam néha gyorsan menni, meg van görkorcsolyám is, azzal is szoktam. Majd mindjárt elmondok egy történetet, szoktam néha menni, sajnos nem nagyon van mostanában időm. De még egyet szeretnék előtte kérdezni, hogy szerintetek, amikor valaki biciklizik, vagy rollerozik, vagy autóval megy, ugye a felnőttek sokat mennek autóval, akkor ki az, aki szokott félni, ha gyorsan kell menni? Mit gondoltok, ki szokott félni, ha gyorsan kell menni? Te nem? Tudjátok, ki szokott félni? Aki nem tud lefékezni. Ha gyorsan megy a bicikli, vagy a roller, vagy a görkorcsolya, vagy a kis motor, amitek van, akkor szoktak félni a gyerekek, meg a felnőttek is, hogyha nagyon begyorsulnak és nem tudnak lefékezni. Elmondom a saját történetemet. Képzeljétek el, hogy ahol én lakom, én hegyek között lakom, nagyon szép dombok vannak, van egy bicikliút, és én ott szoktam görkorcsolyázni, amikor van időm. És képzeljétek el, hogy ott van nagy lejtő, felfelé is kell sokat menni, de lefele is lehet gurulni. És egyszer, egy-két éve kipróbáltam, hogy milyen jól lehet legurulni. Mint képzeljétek, annyira felgyorsultam, hogy nem tudtam, hogy fogok megállni. És már olyan gyorsan mentem, hogy rezgett a lábam alatt a görkorcsolya. És aztán jött egy nagy kanyar, és mit gondoltok, mi történt?
Lesiklottam.
Bizony, szépen fogalmazva lesiklottam. Beleborultam az árokba. Az volt a szerencse, hogy volt rajtam térdvédő, meg könyökvédő, és nem sérültem meg, és hogy puha fű volt az árokban. De nem tudtam bekanyarodni, nagyon gyorsan mentem, azt hittem, hogy majd ügyes leszek. Na ezért mondtam azt nektek, hogy akkor kell félni a gyorsaságtól, hogyha nem tudtok lefékezni. És most olvasok nektek a Bibliából valamit, és utána még kérdezek egy másikat. Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk a 14. fejezetben. Aki féken tartja a haragját, az igazán értelmes, aki pedig hirtelen haragú, nagyokat hibázik. Elolvasom még egyszer, figyeljetek csak. Aki féken tartja a haragját, az igazán értelmes. Aki pedig hirtelen haragú, az nagyokat hibázik. És most kérdezem meg azt tőletek, hogy ti hallottátok-e már azt, mondta-e már nektek valaki azt, hogy fékezd magad, fékezd a nyelvedet. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Na, mit jelent? Nem. Nem kell neked mondani. Akkor megkérdezem másként. Te mit csinálsz, hogyha a testvéred meghúzza a hajad, vagy ráüt egyet a fejedre? Mit csinálsz? Visszaadod. Bizony. Miért nem megpuszilod inkább? Na látod, hogy visszaadod. Erre mondja a Biblia, hogy aki hirtelen haragú, ha meghúzza valaki a hajadat, a testvéred, vagy fellök, vagy rácsap egyet a hátadra, akkor visszaadod neki, mert hirtelen mérges leszel. aki hirtelen haragú, az hibázik nagyokat. De aki féken tartja a haragját, aki tud fékezni, mint a biciklin, ott van a fék, vagy a kontra, ugye? Meg tudunk állni, vagy leteszitek a lábatokat a rollerről, le tudtok fékezni. Ugyanígy meg kell fékezni a haragot is. Elmondok egy érdekes történetet. Képzeljétek el, hogy Jézust, amikor elárult a Júdás, jöttek a katonák és elfogták, és elvitték, hogy kihallgassák. És az egyik katona, amikor Jézus válaszolt, az egyik katona puff, adott egy nagy pofont Jézusnak, pedig nem mondott semmi rosszat. Olyan nagy pofont adott Jézusnak, hogy még elkezdett vérezni a szája is. Ti mit csinálnátok, hogyha valaki csak úgy adna nektek egy nagy pofont, egy másik gyerek? Na, mit csinálnátok? Ugye? Azt mondtad, hogy visszaadnátok. Tudjátok, hogy Jézus mit csinált, amikor adtak neki egy nagy pofont? Nem adta vissza, azt mondta a katonának. Ha valamit rosszul csináltam, akkor, vagy rosszul mondtam, akkor mondd meg, hogy mi volt az. Ha pedig nem, akkor miért ütsz, miért versz engem? Jézus csak megkérdezte a katonát, hogy miért bántotta őt. És mit gondoltok, hogy lehet ez, hogy Jézus nem adta vissza? Jézus miért nem adta vissza a pofont? Hát azért, mert ő tudta, hogy kell fékezni a haragját. És honnan tudta? Na, mit gondoltok, hogy tudta ő fékezni a haragját? Hát úgy, hogy ő minden nap, reggel és este, sőt napközben is a mennyei édesatyával, ami mennyei édesatyánkkal beszélgetett. És kérte a mennyei édesatyát, ami Istenünket, hogy segítsen neki. Adjon neki erőt, adjon neki a szívébe békességet, és adjon neki azt, hogy ha bármilyen indulat lenne, ha mérges lenne, ha haragos lenne, akkor az gyorsan szálljon el, és tudja megfékezni a haragját. És gyerekek, én ezzel szeretném zárni, és ezt szeretném kérni tőletek, hogy ti is ne felejtsetek el imádkozni, és kérjétek Jézustól azt, hogy nektek is adjon Jézus erőt, adjon segítséget ahhoz, hogy ne legyetek mérgesek, és ne bántsátok azt, aki titeket bánt, hanem adjon nektek valami nagy-nagy szeretetet, hogy tudjatok válaszolni helyesen azoknak, akik bántani akarnak titeket. Jó, kérjétek ezt Jézustól, imádkozzatok ezért, és segíteni fog nektek. Emlékezzetek arra, hogy ha nagyon az ember bemérgesíti magát, akkor már nem tud fékezni, hogy én se tudtam fékezni, amikor gurultam a görkorcsolyával, meg amikor ti is nagyon gyorsan mentek. De hogyha van fékünk, ha mellettünk van Jézus, ha kéritek őt, akkor segíteni fog. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves testvérek, a délőtti istentiszteleten én egy olyan igét szeretnék nektek felolvasni, amit talán nem is kell felolvasnom, hiszen olyan sokszor hallottuk, és talán, hogyha megkérdezném tőletek azt, hogy hányszor olvastátok, vagy hallottátok prédikációban, vagy beszélgetésben, akkor meg se tudnátok mondani a számát. Viszont ebből következik egy kérdés, hogyha ilyen sokszor hallottuk ezt az igét, akkor nyilván, hogy hát ennek valamilyen hatással kellett, hogy legyen az életünkre. Ez az ige Jelenések könyvének a 3. fejezetében a 19. 20. versek, és hát hozzáolvasom még a 21. verset is. Ezt mondja itt megváltunk, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ugye nem mondtam valótlant, hogy ezt sokszor hallottátok, ezt az igét. És talán az egyik leggyakrabban elhangzott, vagy meghallott ige, amit én úgy gondolom, hogy adventista közösségekben hallottunk, mert a laodíceai gyülekezetnek szól, nekünk szól, és mondhatjuk, hogy sajnos mindig aktuális. Bár nyilván nem az első részére gondolok, hogy sajnos, hogy akiket szerettek, azokat megfeddem, hanem arra, hogy Jézus zörget az ajtó előtt. Testvérek, tehát feltéve még egyszer a kérdést, hogyha Ezt valóban sokszor hallottátok, sokszor hallottuk mindannyian. Akkor vagy elengedtük a fülünk mellett, vagy Jézus a szívünkben van, és velünk együtt vacsorázik, és mi ő vele, és akkor nincs semmi probléma, mert akkor vele élünk, akkor ő irányítja az életünket. Vagy nem így van, és nem is engedtük el a fülünk mellett, de valahogy mégsem volt olyan hatással az életünkre, amilyenre szeretnénk, hogy legyen. És akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy miért. Mi az oka annak, hogy mi halljuk Jézusnak például ezt a felhívását, mi halljuk a megváltónknak ezt a kérlelését, akár nap, mint nap, mert én hiszek abban, hogy hozzátok is szól az Isten napról napra, a lelkiismeretünkön keresztül, a lelkiismeret hangján keresztül, egy-egy igén keresztül. Mi az oka annak, hogy mégsem látszódik semmint nép az, hogy világítanánk ebben a világban? És az emberek között is, ha őszintén beszélünk magunkkal, akkor vagy vagyunk magunkhoz, és őszintén beszélünk magunk között, akkor egyénileg is ritkán látni azt, hogy valaki annyira nagyon kitűnne, mint ahogy Jézus kitűnt a maga korában, kitűnne a többi, akár testvér közül is, és a környezetében az emberek közül is. Mi lehet ennek az oka? Mondom, amellett, hogy mi halljuk Jézus kérlését, halljuk a lelkiismeret hangját a szívünkben, halljuk a Szentlélek késztetéseit, és tudjuk, hogy mit és hogy kellene cselekedni egy-egy adott helyzetben, amikor ott állunk, hogy most megtegyem, ne tegyem meg. Szeretnék nem a saját szavaimmal válaszolni erre a kérdésre, hanem megnyitni a bizonyságtételek első kötetét, és itt a 87. oldalról először olvasni egy idézetet, amit lehet, hogy megint csak sokan ismertek, de mégis nagyon ideillik. Pontosan ehhez az igéhez fűz kommentát, illetve kiegészítést Vágy testvéne. A következőt olvassuk. Láttam, hogy sokaknak akkora rakás szemét állja a szívéhez vezető utat, hogy nem tudják kinyitni az ajtót. Ugye szemléletes a kép, halljuk Jézus zörgetését, halljuk a Szentlélek vagy a lelkiismeret hangját, tudjuk, hogy mit kellene tenni, szeretnénk beengedni Krisztust, de nem tudunk oda menni az ajtóhoz, mert akkora rakás szemét van, hogy egyszer nem tudunk fizikailag elmenni az ajtóhoz. Mit jelent ez lelki értelemben? Egyébként én jártam olyan házban, ahol hát nem szemét, de mindenféle régi felhalmozott holmit sajnáltak kidobni a lakók, illetve a tulajdonosok, az ismerősök, akiknél voltam. Szó szerint ilyen oldalazva lehetett bemenni az előszobából, az ajtótól a szobákig, mert két oldalt a előszobában annyi minden fel volt pakolva. Mit jelent ez lelkileg? Mi az a szemét, ami megakadályozza azt, hogy amikor halljuk Isten hangját, és szeretnénk lépni, mégis olyanok vagyunk, mint a béna emberek, és nem tudjuk ezt megtenni. Olvasom a következő mondatot. Egyeseknek testvéreikkel vannak nehézségeik. Mások e világot gördítették szívük ajta elé, ez állja el az utat. Megint másoknak a gonosz természetük, az ingerültségük, mohóságuk az, ami megakadályozza. El kell távolítanunk minden szemetet, akkor majd ki tudjuk tárni az ajtót, és szívesen fogadni üdvözítőnket. Tehát sokaknak akkora rakás állja el a szívéhez vezető utat, hogy nem tudják kinyitni az ajtót. A szemét lehet az egymással való rendezetlen kapcsolat, lehet a világnak a szeretete, talán így is fogalmazhatunk, és lehet a saját megszenteletlen gonosz természetünk, ami itt szerintem nem azt jelenti, hogy ahogy születtünk és amilyen természetünk van, mert ezzel mindannyian küzdünk, hívő emberek, hanem az, amikor ezt erősítjük, amikor hergeljük magunkat, amikor minden helyzetben, egy-egy helyzetben nem állunk ellent ennek, hanem erősödik bennünk. Egyikben az indulatosság, másikban a rossz májúság, a harmadikban a pletykálkodási kedv, és ennek nem áll ellent az ember, és az egyre inkább erősödik benne, akkor ezek szemétként felhamozódhatnak. Nem szeretnénk most ebben részletesebben belemenni. Az első dologról, amit itt olvastunk, hogy egyeseknek testvéreikkel vannak nehézségeik, erre szeretnék egy picit most a hátralévő időben még kitérni, és csak gondolatokat felvetni, és kérdéseket felvetni, hogy egy kicsit tartsunk számadást saját magunkban mindannyian, és nem másokra, hanem magunkra gondoljunk, amikor ezeket az idézeteket olvasom, hogy olvassuk és közösen gondolkodunk, hogy a mi életünkben nincs-e ott ennek a veszélye. Megküzdöttük-e mi ezeket magunkban, testvérek, mert lehet, hogy mások, ahogy ma a szombatiskolában erről legalábbis a mi csoportunkban kijött és beszélgettünk, hogy másokat olyan könnyen megítélünk, olyan könnyen elítélünk, olyan könnyen nagyító alá veszünk, és ahogy Jézus mondta, a szálkát is észreveszünk, és szeretnénk kipiszkálni a szeméből, saját életünkben pedig a gerendákat sem veszük észre. Olvasom tehát ugyancsak a első kötet 100. oldaláról. New York államban lévő gyülekezetekről írja 1857. július 6-án White testvérnő. Azt mondja, láttam, hogy New York államban, itt írja ezt a Pennsylvaniában lévő kis gyülekezetet, hogy hol eltűnt az egymás iránti szeretet, a hibakeresés és a vádoló lelkület vált uralkodóvá. Ez azt jelenti, hogy volt szeretet, de eltűnt, és ehelyett a hibakeresés és a vádoló lelkület vált uralkodóvá. Mindenki, megint mondom, magába tekintsen. Nincs-e bennetek, testvérek, erre a hajlandóság, hogy keressük a hibát a másikban? És hogy vádoljuk, ha nem is kimondva, csak önmagunkban vádoljuk a másikat. Mert ha igen, akkor ezzel dobáljuk a szemetet a saját lelkünkbe. Egyre csak halmozzuk és halmozzuk a szemetet, amikor ilyen gondolataink vannak, és nehezítjük meg azt, hogy Krisztus bejöjjön és velünk vacsoráljon, és mi ő vele, vagyis hogy közösen éljünk Krisztussal, és ő irányítsa az életünket. Olvasom tovább az idézetet a következő oldalról. Láttam, hogy, némelyek helytelen elgondolásból ridegen rónak meg másokat, másokra kényszerítik saját elképzeléseiket, hogy mi a helyes és mi helytelen. Kíméletlenek, téglarakásként zuhannak másokra. Megint egy szemléletes kép, én gondolom mindannyian ejtettetek már lábatokra követ, ha nem is téglát, egy kis követ, vagy egy kalapácsot, vagy ütöttetek a kezetekre, és el tudjuk képzelni, milyen az, amikor egy téglarakás dől az ember, hogy ott agyon is nyomhatja az embert, hogyha rosszul esik az a téglarakás. Azt mondja, hogy mi egymásra kíméletlenül téglarakásként tudunk zuhanni, amikor ridegen rójuk meg egymást, amikor egymásra kényszerítjük saját elképzeléseinket. Persze felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor hol van a határa annak, hogy nekem van egy elképzelésem, nekem van egy hitem, nekem van egy véleményem, és én ezt szeretném képviselni. És én ezt helyesnek tartom, mert hát ha nem tartanám helyesnek, akkor nem képviselném. Akkor mit kezdjek ezzel? Akkor hogyan viselkedjek ezzel? Már is mondom ezt is, de idézem még tovább a következő mondatot. Láttam, hogy New York államban sokan annyira törődnek testvéreik egyenes ösvényen tartásával, hogy elhanyagolják a saját szívüket. Annyira félnek, hogy testvéreik nem elég odaadóak, nem elég bűnbánóak, hogy elfeledkeznek a maguk helyrehozására váló hibáiról. Szívük megszenteletlen, mégis testvéreiket próbálják rendre utasítani. Érdekes dolog ez, hogy ha túl sokat foglalkozunk másokkal, egyszerűen időnk nem fogja engedni, hogy saját magunkkal számadást tartsunk, és saját magunkkal szembesüljünk. Kérdésem még mindig az, amit az előbb feltettem, hogy jó, de akkor mit tegyünk azzal, ha valakit vétkezni látunk, ha valami helytelenséget látunk a családban, helytelenséget látunk, vétket látunk egy ilyen közösségben, egy gyülekezetben, vagy egy olyan körben, a munkatársi körben, ahol esetleg naponta megfordulunk. Olvasom erre való választ. Ha a testvéred nyilvánvalóan vétkezik, egy szót se szólj senkinek, hanem a testvér iránti szeretetből, könyörülettel teljes szánakozó szívvel mondd meg neki vétkét, és hagyd az ügyet rá és az Úrra. Megtetted kötelességedet, nem a te dolgod ítéletet hozni. Még egyszer hadd emeljem ki a legfontosabb dolgokat. Ha testvéred nyilvánvalóan vétkezik, tehát nem azt hallottam, nem úgy gondolom, nem valaki mondta, hanem nyilvánvalóan vétkezett, és én ezt láttam, akkor egy szót se szól senkinek. Akkor nem az első, hogy megbeszélem én, nem tudom kivel, vagy a háta mögött először elgondolkodunk, még ha jó szándékkal is, mert abból nem lesz jó szándék, hogy mit kellene vele tenni. Azt mondja, egy szót se szól senkinek, hanem a testvér iránti szeretetből, könyörülettel teljes szánakozó szívvel mondd meg neki a vétkét. Tehát menj el hozzá, ugye ezt tanítja a Biblia. Menj el hozzá, és négy szem közt fedd meg. Pontosabban ez a megfedés is érdekes dolog, mert a magyarban a kifejezés a gyermekeinkre szoktuk ezt használni, hogy fedjük a gyermeket. Itt egy kicsit azért ányalja ez a bizonyságtételi idézet, amit olvastam, hogy menjünk el, és könyörülettel teljes szánakozó szívvel mondjuk meg neki a vétkét. Tehát tartsunk tükröt elé. Szeretetteljesen tartsunk tükröt elé, és mondjuk el, hogy ez bibliailag, igeileg helytelen volt, vétek volt, bűn volt. És hogy folytatta? És hagyd az ügyet rá és az Úrra. Megtetted kötelességedet. Ugye sokszor mi, talán valaki idáig helyesen jár el, hogy elmegy, nem mondja el másoknak, hanem az illetőnek, de itt nem tudja megállni, és állandóan forszírozza, és pressziót, és nyomást gyakorol arra az emberre, hogy mintha ellenőrizné, mintha vizsgálni akarnánk, hogy na, megváltozott már, na, úgy csinálja már az életét, ahogy én mondtam, megváltozott már, megtért abból a bűnből. Ez nem a mi dolgunk, testvérek. Azt mondja, hogy mondd meg neki vétkét, hagyd az ügyet rá és az Úrra, megtetted kötelességedet, nem a te dolgod ítéletet hozni. Nem a te dolgod, hogy ellenőrizd, hogy ezzel mit kezd. Nem a te dolgod, hogy ezt vizsgáztasd egy hét múlva, vagy még mindig úgy éle, vagy sem. Egy dolgot kell tenned, amiután meg elmondtad, imádkozz érte, folyamatosan imádkozz érte. De ne piszkáljad, ne nyomorgassad, ugye mondd is a Biblia ilyen hasonlatokat, hogy mint a szüntelen csöpögés, olyan a... Most nem csak az asszonyokra gondolhatunk férfiakra is, vagy hogy még a legjobb barátokat is elszakasztja egymástól, aki minduntalan felhoz egy dolgot. Tehát innentől kezdve nem a mi dolgunk, imádkozzunk érte, hogy a Szentlélek értesse meg vele, vezesse meg térésre. De nem a mi dolgunk ítéletet hozni, nem a mi dolgunk, és ne arra gondoljunk, hogy ítéletet hozni, hogy a gyülekezetnek vannak kötelességei, amikor bizonyos vétkekért meg kell tenni a bizonyos lépéseket, hanem nem a mi dolgunk a lelkünkben ítéletet hozni. Lelkünkben megítélni, lelkünkből kizárni, lelkünkből eltávolítani őt magunktól, és azt mondani, hogy hát én ilyen emberrel nem, én vele nem. A 144. oldalról szeretném a következő gondolatot nektek idézni, ugyancsak az első kötetből, 144. oldal, ahol ugyanez a gondolat folytatódik egy bizonyos értelemben tovább, hogy hogyan közelítsünk mi egymáshoz, hogyan gondoljunk mi egymásra, amikor ilyen helyzetekben vagyunk. Legyetek olyan türelmesek és elnézőek, mint az angyalok. Megállok megint, nem olvasom talán. Legyetek olyan türelmesek és elnézőek, mint az angyalok. Ugye általában mi olyan türelmesek és elnézők vagyunk, mint az angyalok, magunk felé. De itt nem erről van szó, a szövegkörnyezetből kiderül, hogy egymás iránt legyetek olyan türelmesek és elnézőek, mint az angyalok. Megkérdezem, hogy az angyalok mennyire türelmesek és elnézőek, mit gondoltok? Meddig tart az ő türelmük? Hát egyrészt, amíg az Isten mondja nekik, másrészt meg majdnem azt mondtam, hogy életünk végéig. Ők türelemmel viseltetnek irányunkban, és ez nem passzív türelem, hanem nyilván munkálkodnak értünk. De legyünk, ilyen értelemben vehetünk példát az angyalokról. Hogy aktív türelem, a másikért való munkálkodás, de nem a sürgetése. És mindjárt olvasom, hogy miért nem a sürgetése a másik változásának. Jézussal kell együtt dolgoznunk. Krisztus és angyalai figyelik a jellemek alakulását, mérik az erkölcsi értéket. Ugye ma reggel beszélgettünk az ítéletről, és hogy Jézus majd megvizsgál először Isten népét, és aztán minden ember. Jézus már most is vizsgál bennünket, nem a végső ítéletre vonatkozóan csak, hanem önmagunkhoz képest vizsgál bennünket. Még egyszer ezt a mondatot odolvassam. Azt mondja, Krisztus és angyalai figyelik a jellemek alakulását, és mérik az elcsökörcsi értéket. Figyelik azt, hogy mi jellemünkben egy-egy nap közelebb kerültünk hozzá, vagy eltávolodtunk tőle. Erősödött a vele való kapcsolatunk, vagy lazult, gyengült, és az ördöghöz kerültünk közelebb a kísértésekben való elbukása következtében. Figyeljétek, a következő mondatok még fontosabbak talán. Az Úr sokáig türelmes tévegő népe iránt. Közelebb és közelebb hozza az igazság lángját, egyik bálványt a másik után dönti le, míg egyedül Isten uralkodik megszentelt népe szívében. Mi ebben a fontos? Mi az, amit szeretnék kiemelni? Egyrészt nem csak az, hogy az Úr sokáig tévegő népe iránt, hanem az, hogy ő az, aki közelebb és közelebb hozza az igazság lángját, és ő az, aki egyik bálványt a másik után dönti le, míg végül uralkodik megszentelt népe szívében. Nem mi döntjük le egymás bálványait, testvérek, mert akkor egymást is le fogjuk dönteni. Az Isten az, aki ledönti a bálványt a szíveink, a bálványokat a szíveinkben. Kérjünk ehhez tőle segítséget, kérjük ehhez tőle erőt, hogy ezt megértsük, hogy ezt szerint tudjunk élni, hogy megtaláljuk a feladatunkat, megtaláljuk a mi felelősségünket az egymásért való munkába, és hátra tudjunk lépni, amikor azt mondja az Isten, hogy ez már az én dolgom. A bálványok ledöntögetése nem a te dolgod, csak a kifejezett utasítást adok erre. Ugye, mint és Illés idejében is, igen, Illés volt, aki ott végrehajtotta kimondott dolgokat, és kimondta az ítéletet, de hát a tüzet nem, ő imádkozott, de Isten küldte a tüzet. Isten tett csodát. És ilyen értelemben is mindannyiunk életében Isten tesz csodát. Hát most gondoljunk fordított helyzetben saját magunkra. Változtatok ti már meg azért, mert valaki zsorvált nektek, már bocsánat a szóért, évekig. Ugye? Az embert idegesít és feszülté teszi. Gondoljunk erre fordított helyzetben is, hogy ti hogyan tudtok-e ezzel a krisztusi türelemmel, ezzel a aktív türelemmel, ezzel a imádkozó és szeretetteljes türelemmel egymás iránt viseltetni. És olvasom az utolsó mondatot itt a 144. oldalról. Adjatok Isten népének időt jellemük fejlesztésére. Adjatok Isten népének időt jellemük fejlesztésére. Meddig tart a jellem fejlődése szerintetek? Életünk végéig így van. És ugye ezért olvastam azt a részt is, hogy sokan, akik úgy gondolják, hogy a mások azzal foglalkoznak nagyon sokat, hogy másokat, a testvéreiket helyes, egyenes ösvényen tartsák, hogy merre kell menni, és hogy megbánjanak minden bűnüket, erre gondolnak állandóan, és a saját bűneikre pedig nem marad idejük, hogy persze, nekünk van felelősségünk egymás iránt, de Isten az, aki megtérésre vezet bennünket. Isten az, aki korrigálja a mi jellemi hiányosságainkat. Isten időt ad jellemünk fejlesztésére, fejlődésére, épülésére. Akkor adjunk mi is időt egymásnak. Ne sürgessünk, ne ítélkezzünk, ne vegyük elő, mit tudom én, havonta, vagy nem tudom, most csak mondtam valamit, mennyi időközönként a másikat, hogy még mindig itt tartasz, még mindig ezed a sajtot, még mindig ezed a csokit, mit tudom én, milyen dolgokat lehetne elővenni, és ez csak a legkisebb lelki dolgokban még inkább ilyenek tudunk lenni. Nem viszi előre sem egy család épülését, mert ugye a családban is ez megvan, se egy gyülekezet épülését. Nem segíti elő. Adjatok időt Isten népének jellemük fejlesztésére. Ehhez viszont, ehhez az egész lelkülethez szerintem elengedhetetlen az, hogy az ember tudja azt, hogy mi az életének a célja, értelme és vége, hova készül. Nyilván csak akkor fogunk teljes szívvel küzdeni, hogyha reményünk van abban, hogy a menny az a mi otthonunk, és erről is beszélgettünk a mi csoportunkban ma reggel, hogy az embernek van-e, lehet-e üdv bizonyossága, illetve hogy nem beszélgettünk, de felmerült, vagy pedig hát rettegnie kell, hogy vajon üdvözülni fog, vagy sem. Ezt olvashatjuk a 147. oldalon. Cél áll most is előttetek, szorgalmas, fáradhatatlan, élethosszig tartó, igyekezetre méltó cél. Ez nem más, mint üdvösségetek, az örök élet. És ez a cél igénytelenséget, áldozathozatalt és figyelmes tanulást kíván. Meg kell tisztulnotok, ki kell finomulnotok. Bármilyen furcsán is hangzik a kérdésem, mert nyilvánvaló a válasz, illetve nyilvánvalónak kell lenni a válasznak, mégiscsak tegyük fel magunknak ezt a kérdést. Kitűztem én magam elé ezt a célt? És ez a cél, ez mindennél fontosabb az életemben? Ugye, amikor az ember gyerekkorától kezdve célokat tűz ki magának, vagy először a szülei tűznek ki neki, akkor ezeknek az eléréséért megfeszíti minden erejét, hogy eljusson oda. Például egy iskolás, hogy meg tudja tanulni a leckéjét. Egy általános iskolás, hogy felvételit nyerjen egy középiskolába. Középiskolás, hogy ha utána megy, hogy valami szakmája legyen, ha tanul, akkor hogy felvételit nyerjen a felsőbb iskolába. A fiatal felnőtt minden erejét megfeszíti, hogy legyen egy állása, legyen háza, megépítse. És erről lemond, és már úgy értem, lemond minden másra, és energiáját, idejét, pénzét öli bele. Most lehetne sorolni, mivel ki a házépítésbe, ki másba, de hogy a céljainkért mindent megteszünk. És itt van egy olyan cél, amire én felteszem a kérdést, hogy megteszünk-e mindent. Ugyanígy, ugyanilyen erőfeszítéssel. Ott a fülünkben halljuk már, ugye valahol halljuk azt a hangot, hogy hát az Isten az, aki minket üdvözít. Igen, az Isten az, aki minket üdvözít, de megvan-e bennünk is a vágy? Az a vágy, ami minden mást elsöpör. Vagy minden mást lejjebb nyom, második, harmadik helyre tesz. Hogy szorgalmas, fáradhatatlan, élethosszig tartó is, és igazán igyekezetre méltó cél-e az életünkben. Mert ha igen, akkor lesz erőnk úgy cselekedni, hogy eddig, amiről eddig beszélgettünk, vagy gondolkodtunk egymásra, és akkor segíteni fogjuk egymást ennek a célnek az elérésében. Ha ez a cél a mi életünkben sincs ilyen magasra téve, akkor egymást is csak rombolni fogjuk tudni, és nem segíteni. És ugye ilyenkor merül fel a kérdés, hogy hát jó, de ez olyan nehéz. Nehéz így élni, nehéz ezért a célért így küzdeni, ahogy Krisztus küzdött. És talán ez az utolsó idézet, amit felolvasok, de még ezt remélem, hogy van türelmetek meghallgatni. Amikor ugye azt mondjuk, hogy Krisztus túl sokat kér, túl sok lemondást kér, jobb lenne, ha kevesebbet kívánna, akkor ugye akkor az a válasz a Szentírásnak, hogy hát ha kevesebbet kérne, akkor mit mondanánk az ő áldozatára, hogy az nem ér meg annyit. És engedjétek meg, tehát, hogy a 146. oldalról olvassam. Ugye erről a célról, a mennyország, mint üdvösség eléréséről, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez önmegtagadás, lemondás, igénytelenség útja. És ez a válasz Ellen White-nak. Mikor ezt gondoljátok, hogy ez az út túl szoros, hogy ezen a keskeny ösvényen túl sok az önmegtagadás, mikor azt mondjátok, hogy milyen nehéz mindenről lemondani, tegyétek föl ezt a kérdést, mi mindenről mondott le Krisztus értem? Ez a kérdés mindent elhomályosít, amit mi önmegtagadásnak nevezünk. Nézzétek a kertben, amint vércsöppeket izzott. Kövessétek őt a bíróságra, ahol a fölbőszült tömeg kineveti, kigúnyolja és sértegeti. Nézzétek az öreg lila palástban, hallgassátok a nyers tréfákat, a maró gúnyt. Nézzétek, mikor nemes homlokára nyomják a tövis koszorút, majd bottal sújtanak fejére, hogy halántékába mélyedjenek a tüskék, és vér folyjék a szent homlokon. Hallgassátok a gyilkos tömeget, amely mohón követeli Isten fiának vérét. Kiszolgáltatják nekik őt, elvezetik a nemes szenvedőt, sápadtan, annyira legyengülten, hogy az ájulás környékezi, elvezetik a keresztre feszítéshez. Ráfeszítik a keresztre, szögeket vernek gyöngét kezébe, lábába. Nézzétek ott a kereszten a kín rettenetes óráinát, az angyalok elfedik arcukat a szörnyű jelenet elől, A nap elrejti fényét, nem bír oda nézni. Gondoljatok ezekre, és tegyétek fel a kérdést. Túl szorosi az út? Dehogy az, jaj, dehogy. Ezzel fejezi be White testvérnő. Ugye Pál apostolról olvashatjuk azt, hogy amikor ő, bármilyen furcsán is hangzik, elkezdett csüggedni, elkezdett lelkileg megfáradni, olyan gondolatai voltak, hogy ő nem küzd tovább ezekért a balga gyülekezetekért, testvérpert, ezt nem így mondja, de mi ezt így gondoljuk időnként egymásról. Tehát amikor ilyen gondolatai voltak Pál apostolnak, akkor így erősítette meg magát. Így nyert erőt a munka folytatásához, hogy felnézett a keresztre. És azt mondta, hogy mi ez, amit a testvérektől én szenvedek? Amit, ahhoz képest, amit Krisztus értem szenvedett. És amikor mi azon gondolkodunk, hogy valaki nem bánik méltón képpen velünk, valaki nem úgy viszonyul hozzánk, ahogy érdemelnénk, mert én nem ezt adtam neki. Én nem viszonyultam így hozzá, és miért kell, hogy igazságtalanul, és hát nem keresztényi módon bánjanak velem. Miért ér engem annyi igazságtalanság? Akkor meneküljünk Jézushoz. Lássuk meg azt, hogy ő, és azért olvastam fel ezt az idézetet, hogy lássuk meg azt, hogy ő mennyi méltánytalanságot, mennyi igazságtalanságot szenvedett el. És ezt nem betette senki szemére, nem betette a ti szemetekre se, az én szememre sem. Mert hát azokat a szögeket végső soron mi vertük a kezébe és a lábába. Mert értünk adta a ti bűneitekért, az én bűneimért, a mi bűneinkért adta az életét. És amikor most visszakanyarodok oda, ahonnan elindultunk, a Jelenések könyvéhez, és olvasom még egyszer ezt az igét, akkor most olvassuk el még egyszer ezzel a füllel hallgatva, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Amikor lelki vagy testi fájdalom ér bennünket. Általában mi mindenre azt mondjuk, hogy igazságtalanul. És mondhatjuk is, mert ezen a földön nem nagyon van igazság. Akkor erősítsük magunkat ezzel. Egyrészt, amit Krisztus szenvedett éltünk, másrészt azzal, hogy ennek az Isten kezében biztos, hogy van valami jelentősége a számomra. Mert akit szeret, akiket szeretek, megfeddem, azokat feddem és fenyítem meg. Azért, hogy buzgó légy és megtérj. Azért, hogy a mi közösségünk, ugye Krisztus így mondja nekünk, a mi kapcsolatunk helyreálljon. Azért, hogy én végre ne csak vendég legyek nálad időnként, amikor zörgetek és megengeded, hogy néha én döntsek az életedben. Egy-egy kérdésben. Hanem, hogy veled vacsorálj, az velem vacsorál, én vele vacsorálok és ő én velem. Mi a vacsora? Miért ezt a hasonlatot mondja itt Jézus? Ja, a vacsora egy olyan esemény a család életében, a ház életében, amikor egész nap külön vannak, dolgozik a férfi, dolgozik a nő, vagy otthon van az asszony a gyerekkel, vagy az idősek, a fiatalok dolgoznak, és este együvé térnek, együtt vannak, és talán a legörömteribb része egy egészséges családban az este, amikor a gyerekek is azt látják, hogy ott van mindenki, szülő, nagyszülő, mindenki együtt van, együtt esznek, beszélgetnek, elmondják egymásnak, hogy mi történt velük aznap, és egy boldog együtt töltött idő. Jézus erről beszél. Ő nem időnként szeretne benézni az életünkbe, amikor mi beengedjük, hanem szeretné, hogy egy ilyen, ha ezzel a képpel élek, akkor engedjétek, hogy ezt mondjam, hogy a családunknak a lelki és a fizikai családunknak legyen ő a feje. Hogy mindent meg tudjunk beszélni vele. Hogy a legboldogabb idők legyenek azok, amikor le is térdelünk és beszélgetünk vele, de mindig ott már lehessen az életünkben, és minden döntésünkben részt vehessen. Mert hogyha ezt sikerül megvalósítani, ha mi megengedjük neki, akkor automatikusan jön a 21. vers, aki győz, megadom annak. Mert így lehet győzni, hogy Krisztus állandóan velünk van. Kedves testvérek, én kívánom, hogy ezeken őszintén gondolkodjunk el mindannyian. Mondom, végül még egyszer ismételve magam is, lehet, hogy kicsit unalmas, nem másokra gondolva, nem saját magunkra, hogy a saját magatok, a saját magunk szívében van-e valami szemét, ami akadályozza Jézusnak a beengedését. Amikor halljuk, amikor tudjuk, hogy jó lenne, és most már tényleg be kéne engedni, és most tényleg többet kéne, vagy valami mélyebb kapcsolat kellene, és valami megakadályozza. Őszintén, legyünk őszinték magunkhoz, és gondoljuk át, hogy van-e valami, ami megakadályozza ezt. Testvéreinkkel való viszony, világhoz való ragaszkodás, ez egy külön istentisztelet témája lehetne, és a saját természetünk, ami egy harmadik istentisztelet témája lehetne. És takarítsunk el minden szemetet az útból, hogy Krisztus bejöhessen, vele vacsorázhassunk, és ő mi velünk, hogy végre egy biztos közösségünk legyen vele, amiben egyre feljebb és feljebb, egyre közelebb és közelebb kerülhetünk hozzá. A jó Isten adja ezt meg az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a mi bűnös, elveszett állapotunkra te találtál megoldást, és egy szülött fiadat elküldted, hogy megváltson bennünket, hogy ami minden bűnünk büntetését, terhét, következményét magára véve halljon meg kárhozat halálával. És hogy cserébe nekünk add az ő igaz életét, nekünk add azt az életet, aminek a vége te nálad az örökké valóságban van. Köszönjük édesatyánk, hogy ilyen végtelen ragaszkodással, szeretettel viszonyulsz hozzánk, hogy soha le nem mondasz rólunk, és küzdesz értünk, akárhogy is harcolunk elne, akármilyen messzire is kerülünk tőled. Akárhányszor is fordítunk hátat neked. Ahogy Dávid fogalmazza, a bűneink számosabbak fejünk hajszájnál. Köszönjük édesatyánk, hogy mindezt megbocsájtod, mindezeken felül gyógyítasz bennünket, és akarsz nekünk teljességet adni a te kegyelmedből. És köszönjük neked, megváltó úrunk, hogy te mindezt vállaltad értünk, és adtad magadat értünk. És köszönjük, hogy azóta is azért élsz a mennyben, hogy imádkozz és közben járj érettünk, hogy mi megértsük a te szeretetedet, befogadjuk, és ugyanazzal a türelemmel, szelítséggel, jósággal viszonyuljunk egymáshoz, amivel te viszonyulsz hozzánk. Kérünk édesatyánk, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogy ezek ellenére is olyan sokszor nem úgy bánunk egymással, ahogy tanultuk tőled, és nem törekszünk úgy te hozzád és Jézushoz, ahogy az méltó lenne a te áldozatodhoz. Könyörülj rajtunk, Istenünk, gyógyíts bennünket, segíts nekünk, hogy teljes szívünket odaadjuk, odaszálljuk neked. Küldd el a te szent lelkedet, hogy felépüljön bennünk az Isten országa, a te országod. És add, hogy ebben segítsünk egymásnak is. Szabadíts meg a gonoszt, hogy ne vádoljuk, ne kísértsük, ne gyötörjük egymást. Ne hozzunk ki ítéletet egymás felett, hanem ezt teljes mértékben a te kezedbe tudjuk letenni. A saját életünket is, egymás életét is. Szeretnénk Krisztussal együtt vacsorázni, már most itt a földi életben. Szeretnénk minden nap tanácsot kapni, nyerni, útmutatást nyerni tőled, hogy majd, amikor eljön a bárány mennyegzőjének vacsorája, akkor hallhassuk mi is a te kedves szavaidat, hogy jól van, én jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Kérünk, atyánk, hogy segíts el bennünket oda. Adj erőt, adj bátorságot, add a te szent lelkedet a mi küzdelmünkhöz. Mindannyiunknak, és segíts, hogy egymásért is így tudjunk könyörögni a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgattál minket az Úr Jézus nevében. Ámen.